Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes.
A 15. epizódhoz érkeztünk a Pedál műsor folyamában, és az eddigi műsorainknak a lényege, fő tanulsága körülbelül minden esetben az lehetett, hogy kerékpározni jó. Ennek most és a jövőben sem szeretnénk ellentmondani, viszont szívügyünk természetesen a kiegyensúlyozott, széleskörű, több szempontot is érvényesítő szerkesztés és műsorkészítés, itt az idő, hogy beszéljünk a fekete levesről. Az élet ugyanis két keréken sem fenékig tejfel. Köszöntünk mindenkit, Dankó Bencét és
Takács Tamás.
Hallhatjátok, és ez a Pedál, a Trend FM kerékpáros műsora és podcastja, és ma a kerékpározás eufórikus csúcspontjai helyett a mélypontokról lesz szó. Kezdjük talán ott el, hogy mikor volt az utoljára, milyen helyzetben, amikor tényleg elgondolkoztál, hogy jó ötlet volt-e biciklivel elindulni, vagy egyáltalán biciklivel odaérkezni és ott tartani, ahol éppen vagy.
Fú, amikor megkezdtem egy hete a szokásos őszi defekciámat, ez egy nagyon tudományosan alátámasztható sztori minden évben, amikor eltelik egy szezon gyakorlatilag defekt nélkül, mert már nagyon komoly tubeless-t használunk a mountain bike-on. Én egyébként nem használok tubeless-t az országútin, de ott is olyan ballonos gumikat szerelünk föl, ami megfelelő nyomáson gyakorlatilag defektmentes tud lenni hosszú ideig, és mégis nálam az szokott történni, amikor így beköszönt az ősz, akkor én így minden különösebb okokozat összefüggés nélkül kapom sorba a defekteket.
Nem tudsz semmiféle királydínyére, növényre, nem, állatra, bármire nem, gyanakodni, egyszerűen csak így nálad ez a karma, hogyha vége a nyárnak, akkor jöjjenek a defektek.
Aha, és ez így van, és akkor ilyenkor, francnak kellett elindulni, ráadásul nyilván olyan szituációban kapod, amikor sietsz valahová. Nyilván, mivel folyamatosan készülsz a defekte, és ott van a pótgumi, meg minden felszerelés a kis nyelegtáskába, vagy fölhúzózárazva nyeleg mögé, egy éven keresztül hozzá se nyúlsz, majd amikor megkapod ősszel a defektet, akkor kiderül, hogy valamelyik szerszám, ami mellé van húzózárazva, az kiszakította, tehát a pótgumi is defektes, és amikor beszereled, és fújnád föl, és kiderül, hogy le kell felni menni a próbáikig, mondjuk a Szilágyi Erzsébet fasorba, akkor megint ez az AA, nem mondjuk ki, micsodám. Szóval nekem ez egy ilyen nagyon-nagyon csúnya emlék évről évre. És mindig ősszel.
Egyébként a defektjavítás az nekem is mélypont. Én azt gyűrölöm, amikor mondjuk csoport, túra és a bicajokra olyan drótperemes külső van felszerelve, amit így tragédia lefeszegetni a felniről, amelyik így tényleg így a gumileszedővel, mutatom a kamerának is, és egyébként aki meg hallgatja a műsort, az így láthatja, hogy így ilyen
látja,
apró,
ahogy mutatod.
Görcsös és ideges mozdulatokat teszek a levegőben egy fantáziabeli gumileszedővel, azt...
És pláne ugyanazt a gumit föltenni a felnél utána. Ugye, mert a szabály az, hogy tehát az nem is igazi bringás, aki gumileszedővel teszi föl, tehát azt föl kell tenni új beddel, föl kell tudni elöltetni, bármilyen gumit egyébként. Akárki akármit mond, hogy azt nem lehet, azt is föl lehet.
Maradok a gumileszedőnél.
Csak néha nem sikerül.
Nem érdekel, maradok a gumileszedőnél. Szerintem a defektekről többet most ne beszéljünk, mert ezzel már megütött fel...
Csinálunk egy defektes műsort. Már nem olyan
igen,
rosszat,
ez most a mélypontos
vagy
műsor.
Vagy lehet, hogy ez lesz a defektes
aztán...
műsorunk olyan
igen,
szempontból,
ez áthitt értelemben defektes műsor ez, és a konkrétan defektes műsor, arra pedig később számítottok, amiből majd lehet tanulni is valamit, és nem csak a empátiáról, és az együttérzésről, és a éppen valamilyen mélyponton lévő kerékpárosokról szól.
Jó, de eleve defektes az ötletet, hogy csináljunk olyan műsort, hogy milyen rossz bringázni.
Nem, ezt nem is értem. Mert mondom rögtön azt, hogy akkor mi a másik? Én tudok ennél rosszabbat a defekt szerelésnél, amit én nagyon-nagyon tudok utálni a biciklizésben, az a szembeszél. Ezt tudom, hogy egy ilyen nagyon gyenge dolognak tűnik, de sokkal jobban utálom a szarútnál, sokkal jobban utálom az emelkedőnél, a váratlan emelkedőnél, ami nem szerepel térképen. A szembeszél az az, amivel engem ki lehet kergetni a világból.
Kérdeznék valamit, hogy fagytáltam már meg rendesen bringán?
Nem, olyan nagyon nem. Tehát olyat, hogy így érzem, hogy hideg, meg hogy vannak olyan testrészeim.
Úgy, hogy üvöltöttél, hogy úgy fájt a
azt
kezed.
Azt azért eddig
lábon.
Sikerült elkerülni. De
tehát az ide, hogy rosszabb például, mint a sőt, a defektszerelésnél is rosszabb. Csak kérdezted ugye az előbb, hogy mi volt a legutolsó, hát ugye októberben még ilyen igazi elfagyás nem történt, meg hát amióta az ember úgy öntudatra ébred és felnőtté válik, próbálja ezeket megúszni. Azért még bebe csúszik ez, de régen még versenyzős időszakban is, meg amikor még nem voltak ezek a mai szuper cuccok, akkor azért elég gyakran előfordultak ezek az elfagyások, és annál rosszabb, tehát amikor mondják ezeket a seggfájdalmakat, meg fáj a dereka, meg mit tudom én hasonló, na az, amikor úgy megfagysz, hogy gyakorlatilag első körben azt kell megoldani, hogy jutsz haza, mert ugye megállni nem tudsz, mert akkor még jobban fagysz, tehát valahogy menni kell a bringán, mert akkor kicsit jobb, de amikor ez mondjuk egy órás folyamat végén hazaérsz, és akkor elkezdesz kiolvadni, és ugye az összes hajszálél megtelik, ami eddig elfagyott vérrel, és akkor tényleg így magzatpózba lefekszel a földre, és csak üvöltesz, úgy fájnak az ujjaid végén, lábujjaid, kezeid, minden, hogy egy 10 percig azt se tudod, hogy mi van.
Ezt eddig sikerült elkerülnöm, de a fázással kapcsolatban az már volt, hogy így nagyon matekoztam, hogy ha gyorsabban megyek, akkor jobban fázom a szél miatt, viszont lehet, hogy egy kicsikét így jobban melegít az, hogy így dolgozik a testem. Ha lassabban megyek, akkor kevésbé bánt a hideg menetszél, viszont akkor meg így nem érzem, hogy dolgozna a testem, és így nem tart melegen. Tehát, hogy ez a most akkor egy kicsit gyorsabb, kicsit lassabb, ebben a rohadt hidegben lesz-e a jobb, ezen már matekoztam elég
sokat. Megint csak mondom, a korai felnőtté válás időszakában, tehát így 40 fölött, közeledve az 50-hez, egy elképesztő jó megoldást tudok, nem kell nagyon hidegben biciklizni.
Egyébként nagyon jó, hogy itt tartunk, mert a nagyon hidegnél is, hogy akkor így nézem, hogy lesz-e melegebb még a nap folyamán, meg az, amikor ugye nézed a radart, hogy akkor lesz eső, vagy nem lesz eső, és amikor így mennyi időt töltesz el a napból azzal, hogy már így kéne menni bicajozni, meg mennél bicajozni, de azon gondolkozol, hogy melyik lesz az ideális időpont, hogy elinduljál.
Hú, na hát ezzel el lehet tölteni egy napot, szerintem. Na most ehhez képest nézegeted a radart, mert ugye már jó pár 10-20 éve tudjuk nézegetni az internet jóvoltából, és hát nem most kéne, mert látod azt az üres részt ott a most átvonuló felhőtöm mögött, és na az a 2-3 óra az biztos jobb lesz, és akkor azt várjuk meg, addig elteszel-veszel valamit otthon, elmennek a felhők, aztán látod, hogy egy még veszélyesebb felhőtöm jön, na azt aztán nem biztos, hogy meg kéne kockáztatni. 9 helyet már van dél. Hát de azért indulj el, mert hát biciklizni akartál. Hogy néz ki az, hogy biciklizni akartál, és nem mész el biciklizni?
Az ilyen megalázó
igen,
érzés.
Az ilyen megalázó. Mindegy. Igen, elindulsz, és abban a pillanatban, hogy kilépni, na akkor elkezd esni az eső, amit nem is mutatott a radar. De egyébként addig nem esett semmi, tehát rájössz, hogy ha reggel 9-kor elindultál volna, akkor pont most élnél haza, és megúsztad volna mondjuk pár csepp esővel.
És akkor riktig mész, igen. Hogy így
de ez egyébként nem
eső.
A bringázás negatívuma, ilyenkor te vagy hülye. Tehát, vagy
de egyelőre maradjunk még a saját hülyeségeinknél, mert ugye az egy dolog, hogy akkor nézed a radart, és aztán elrontod az ideális pillanatot az induláshoz, az a másik dolog, amikor nézed az időjárást, és így gondolkozol azon, hogy akkor mit fogsz magadra húzni, és mi lesz az ideális abba az időjárásba, aztán amikor elindulsz, akkor jössz rá, hogy igazából tök melegen süt a nap, és nem kellett volna annyi mindent felvenni, vagy hogy úgy tűnt, hogy tök melegen süt a nap, és közben meg így nagyon-nagyon hát hideg.
Ez most a klasszikusan ebben az időszakban vagyunk, ugye az adás felvétele az október utolsó napja talán. És ugye most előfordulnak ezek a 15-17 fokos előrejelzések, felhőcske, napocska, tehát bármi lehet. Na most ez a 15-17 fok, ez reggel 9-10 óra tájban még bőven tud 10 fok, vagy az alatt lenni. Fölveszed ugye már a termót, kisüt a nap mondjuk délben, na az rögtön egy ilyen 22 fokos hőérzet, és akkor mit veszel le magadról? Hát a nadrágot azért csak nem fogod.
Az öltözködés az egy nehéz műfaj, így ezzel az egész bicajozással kapcsolatban. Hát idegesítő, drága, és de. Egy nehéz műfaj. Az öltözködés részét az, amit nem tudunk ajánlani senkinek, de nem is kell ajánlani, mert nincs választásotok. Öltözködni kell, ha bicajozol.
Egyébként ez lehet, ha már így a negatívumokat rangsorolni lehet, akkor az, hogy a hideg és a fázás és annak a tudásnak a megszerzése, amivel ezt le tudod küzdeni, át tudod hidalni, na azért az egy elég nehéz dolog.
Ez tudás vagy tapasztalat?
Hát mind az ugyanaz szerintem. Meg hát nyilván sokat kell Pedál Podcastet hallgatni, és ugye van, meg lesz több ilyen adásunk, amikor az őszi, téli, nyári. A nyár az egyszerű, mert én mindig azt mondom, a nyáron lehet fürdőnadrágba, pólóban is bringázni, akkor se lesz nagy baja senkinek, de a tél az egy teljesen más sztori.
Maradjunk még az esőnél, meg az esőkabátnál. Te is el szoktad rontani azt, hogy hát ez nem esik annyira, nem veszem elő az esőkabátot, és aztán sikerül akkor felvenni az esőkabátot, amikor már alatta rendesen vizes vagy.
Ja. Mondjuk én egy elég igénytelen tuskó vagyok, tehát sokszor el sem viszem az esőkabátot. Inkább próbálok nem elázni, tehát nem bringázni olyan időben, amikor elázhatok, aztán hogyha egy évben kétszer elázok, akkor na bum, fázok egy kicsit. De télen nem indulok el olyan időben, amikor látom, hogy sanszos, hogy mondjuk ilyen 6-7 fokba, tudod, ezek a novemberi esők, azok azért veszélyes sztorik. Mert hogyha éppen egy 30-40 kilire vagy hazulról, tehát egy órányi távolságban azért egy óra alatt szét lehet fagyni a 7 fokban.
Tudod, mivel szokott engem én megszivatni az eső egyébként? Amikor így mész, látod a tócsát, nem tudod kikerülni, mert olyan a forgalmi helyzet, meg úgy jön a többi közlekedő, hogy így bele kell menned a tócsába, és a tócsa az azért van ott, mert valamit rejtélyesen hatalmas óriás kátyú rejtőzött alatta.
Hát igen. Nem annyira lehet kiszámítani, és telepen is vannak hasonló meglepetések, mert ugye ezt egyébként sokan nem tudják, amikor telepen ilyen döngölt földúton, keréknyomos földúton, vidéken közlekedsz, akkor ha éppen nem olyan a helyzet, hogy látod ezt a vastag, lucskos, friss salat, tehát mondjuk éppen fél órája esett az eső, akkor nyilván a pocsolya az szintén lehet ilyen dagasztós, viszont sok helyen akkor marad meg a pocsolya, hogyha alatta kemény a talaj. Tehát amikor mész egy ilyen sáros szakaszon, akkor sokszor a pocsolya alatt van ugye a kemény talaj, mert nyilván azért van ott a pocsolya, mert nem tud leszivárogni a víz. Viszont lehet, hogy ez nem így van. Tehát mondjuk 10-ből 8-szor inkább egy ilyen sáros ösvényen a pocsolyát választod, de hogyha éppen megszívtad, akkor megszívtad.
És ott ragadsz benne. Ahhoz egy jó kis egyenletes hajtás és tempó kell, hogy a ilyen sárdagasztásokon úgy érjél át, hogy lehetőleg ne ragadjál be, és ne kelljen lerakni a lábadat.
Egyébként a recept, hogy ugye főleg az őszi-tavaszi időszakkal most jönnek majd a nagy novemberi esők, azért ebben az időszakban, hogyha van egy több napos esőzés, akkor azután több napig sáros a talaj, tehát akár egy amikor már a reggeli párák, ködök és az esőzések időszakában vagyunk, akkor egy hét alatt sem szárad föl a nagyon, jellemzően nagyon saras erdei szakasz.
Maradjunk akkor most még a városon kívül, mert ott többször használjuk a Navit. A Naviban én azt utálom, amikor van egy valamilyen útvonal, ahol még nem jártam, a Navi úgy tudja, hogy ott van egy útvonal, egy járható ösvény vagy út, és aztán ez a nagyon kiderül, hogy nagyon nem járható, és lehet egy jó nagyot visszafordulni.
Hát valaki ezt szereti. Ismer, mi így emlékszem olyan társaságokban, főleg Montis körökben, most nem, sokan ismerik, nem akarok neveket mondani, hogy ha velem észel biciklizni, akkor ezekre kell számítani. Tehát, és akkor nem fordulunk vissza, akkor neki mindig van egy jó ötlete, hogy
szöges autós kerítés.
Ez itt egy ösvény, pedig hát a vak is látja, hogy az nem ösvény, csak egy kicsit máshogy állnak a fák, aztán egyre sűrűbb lesz, és aztán azt mondja, hogy hát most már eddig jöttünk, akkor már menjünk tovább, mert visszamenni is ugyanolyan szar lenne. Aztán még egy óra múlva is ott megyünk, ahol fogalmunk sincs, hogy hol vagyunk. Hát ez a, sokan azt mondják, hogy a hegyi kerékpározás, meg hát most már a gravel felfedező bringázások szépsége. Hát kinek-kinek egészsége.
Hát ez akkor jó, hogyha az a cél, hogy felfedező bringázásba legyél éppen, amikor nem ez a cél.
Kalandbringázás.
Nem felfedezést terveztél, akkor elég bosszantó tud lenni. Ez azért szerencsére egy idővel javult, tehát hogy én azt gondolom, hogy pár év múlva kevésbé gyakran fogunk ebbe belefutni, hogy amit a térkép mutatott, az igazából nem létezik az a...
Hát autóval ezt meg sem tudott próbálni például.
Így van. Ez az, amit csak a bringás navigáció tud, az autós nem. A másik, amikor ugye szintén bringás navigációkon nagyon szeretem azt a feature-t, hogy így odaérsz az emelkedő aljához, és akkor egy ilyen magasságprofilt rajzol, amin így mutatja azt, hogy hol tartasz az emelkedőn, és aztán kiderül, hogy nem ott tartasz valójában az emelkedőn, meg az nem annyira meredek, mint ahogy a magasságprofil rajzolta.
Hát most így, ahogy beszélsz, én komolyan örülök, hogy nem használok ilyen kütyüket a kormányom, mert ezek rémidegesítőek lehetnek.
Na, milyen kütyüket használsz akkor a kormányom? Mert amikor készültünk a műsorra, akkor így a kütyük a kormányon azt így jelezted, hogy az egy izgalmas téma.
De
a kerékpározás mélypontjaival és tévútjaival kapcsolatban.
Hát nyilván a munka miatt a GPS-t, hát, és nyilván akkor már egy komolyabb kerékpár kompjútert azt használtam sokat, meg hát van is, de ez nekem tényleg korlátozódik a navi használatra. Biztos kéne edzeni, meg mérni a wattokat, és egyébként ha készülnék valamilyen sportcéllal valamire, akkor biztos, hogy használnám is. Nekünk ugye, amikor én versenyeztem, akkor még a pulzusmérés volt az alapvető monitorozás, és amikor már olyan kezdtem abba hagyni a versenyzést, akkor jelent meg a wattmérés, de azért őszinte leszek, hogy nyilván egy komoly wattmérőt azért használnék, hogyha úgy edzenék, hogy céljaim lennének vele.
De egyébként idegesítenek ezek a kütyük a kormányon?
Engem most idegesít, mert nyilván kezembe akad, meg kölcsönzős bringa, meg tehát azért bringáztam ilyen eszközökkel, és rémisztő, hogy milyen gyenge vagyok, tehát az látni, amire, mert ugye terheléses vizsgálatokon azért ez korábban is mindig megmérték a különböző zónákban, hogy mire képes az ember, és azt látni most, hogy gyenge vagy, hát én nem is tudom, hogy ezzel miért kínozzák magukat. Tehát akár ez is egy rossz dolog a bringázásban, hogy aki nem tud, vagy jó, ez mondjuk butasság, mert nyilván mindenki találhat magának sportcélokat, de szerintem azért van az az élethelyzet, amikor nyilván nem én vagyok a pápa, hogy ebbe tanácsot adjak, de érdemesebb a bringázásnak a szépségére, meg az egészséges, kellemes flójára törekedni, mint arra, hogy most éppen hány wattal haladsz az emelkedőn, vagy a forgalmas országúton jut eszembe, ahol rengeteg baleset történik abból, hogy így állandóan így a kütyüjét nézi valaki, és igazából ez ugyanolyan, mint autóban a mobilozás.
Ez én vagyok 13 évesen, vagy 12, na, amikor megkaptam életem első sebességmérőjét, és az első úton, amikor kipróbáltam, ez történt, hogy így boldogan nyomkodtam, hogy miket tud, meg milyen számokat írkál, és így nagyon rövid időn belül sikerült ez előttem lefékőző autóba, így kb. Fékezés nélkül így belekoppanom, semmi bajom nem lett, autós megijedt, de igen, ez a kütyüknek egy ilyen jellemző hátulütője. Én viszont kínzom magamat azzal, hogy így nézem, hogy mit ír a kütyű, nem nézek wattokat, általában magán az a szakasz, ahol így tudom, hogy milyen átlagsebességet szeretnék tartani, és akkor az átlagsebességet tartását van, amikor így igyekszem komolyan venni, és az a legérdekesebb, hogy amikor nem figyelek arra, hanem azt mondom, hogy ahogy mondtad, hogy élvezem a bicajozást, élvezem, hogy bicajjal megyek, akkor szoktak kijönni azon a szakaszon a legjobb átlagsebességeim.
Hát egyébként most ebben nyilván, mint amikor negatív dolgokról beszélünk, nem menjünk bele, de alapvetően, tehát pszichológiai értelemben a flow-nak pont ez az értelme, hogy amikor valamit élvezel, meg minden klappol és összejön, akkor nagyobb teljesítménye is vagy képes, és ez a flow, ez úgy tud kialakulni, hogyha minél kevesebb külső tényezőt engedsz be, gyakorlatilag a tevékenység, ez legyen bármilyen tevékenység egyébként, nem csak bringázás, sőt nem csak sport, hanem akármilyen hobbi, vagy amikor alkotsz valamit, vagy zenélsz, vagy tehát bármilyen.
De milyen szépen visszakanyarodtunk ösztönösen a kerékpározásnak a pozitív oldalához. Ez, ennek valahogy így kellett lennie, tehát nem tudjuk magunkat tartani.
Akkor beszéljünk a fájdalmakról. Igen, ezt a fájdalmak is megtörik a flót.
Tényleg igazán
rosszul. Derékfájással, vagy hátfájással biztos, hogy nem tudsz flóban tekelni.
Szerintem, amiről legelőször beszélnünk kell, azok a mindenféle fenékfájdalmak, a nyereg és az ülő szervünk találkozása, mert talán ez az, amivel a legtöbben legelőször találkoznak és szembesülnek bicajozáskor.
Uh-huh. Borzalmas, és igazuk is van. És tudod, mi a szép benne? Hogyha nem bringázik valaki sokat, akkor ezt nem tudja megúszni. Tehát, hogyha valaki kitalálja, hogy én most életmódot váltok, és innentől minden hétvégén megyek mondjuk egy 40 kilométeres kört itt a tó körül, mondjuk a Velencei tó körül, ha éppen arra lakik, és fölpattan a bringára, akkor egy óra múlva bizony fájni fog a feneke, akármilyen nyelget tesz föl, meg akármilyen nadrágot, mert egyszerűen kell egy idő, amíg ezt megszokja a testünk. Viszont megszokja, tehát ahhoz óriási nagyot kell hibázni, meg tényleg nagyon rossz nyerekkel, meg nagyon rossz ruha, hogy ez ne változzon. Például ugye alapszabály nagyon fontos, hogy bármilyen rossz betétes bringás nadrágot is használjunk, az sokkal jobb, mint hogyha alsó neműben tekerünk. Tehát ugye az alsó neműnek a széle, a varrása az a legelső, ami kikezdi a bőrünket, és még egy hibára hívjuk fel a figyelmet, hogy nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy a betétes bringás nadrág alá vesznek alsó neműt. Mert ezt teljesen természetesnek gondolják, és soha senki nem hívta föl rá a figyelmüket, tehát akkor ugyanúgy hiába használod a betétes nadrágot, ugyanúgy a varrás mentén az alsó nemű fel fogja törni, tehát nem betétes nadrág alsó nemű nélkül, és nyilván van egy kis csalás is, meg tudunk csalni, hogyha olyan alsó neműt választunk, aminek ugye nincsen érezhető
varrása
és érezhetően egy könnyű, tehát egy laza, finom bőrbarát anyagból készül. Azért azzal más a helyzet.
Szünetet tartunk most, és a szünet után bosszantó felszerelésekkel, kiegészítőkkel, alkatrészekkel, és a többi biciklissel fogjuk folytatni.
És a fájdalom, és még fájdalmakkal is.
Pedál! Gurulunk tovább Takás Tamással és Dankó Bencével.
Folytatódik a Pedál, a Trend FM kerékpáros műsora és podcastja.
Takás Tamással.
És Dankó Bencével, és a kerékpározás mélypontjairól beszélgetünk, a kiegyensúlyozott kerékpáros életkörkép alkotása céljából. A fájdalmaknál tartottunk, a tipikus hátsó felmet feltörte a nyerek fájdalmakon túl vagyunk, és ezzel kapcsolatban annyit tudtunk üzenni mindenkinek, hogy kitartás, el fog múlni. Milyen más fájdalmak vannak, amik még így meggyötrik a bringást?
Fú, nekem rögtön eszembe jutott most a nyereggel kapcsolatban. Ugye van ez a versenyzők között bevett kifejezéshez a nyélen megyünk, és akkor régen beszélgettünk, hogy hát ez honnan eredhet, és ugye ugye a nyelegnek az óra az egy kicsit olyan, mint a valaminek a nyele, és amikor ugye versenyen próbálsz egy folyamatos maximális erőkifejtést leadni, akkor sokszor így ráfeszülsz a kormányra, így előre húzod magad, és gyakorlatilag a nyeleg órán vicsorogsz, és észre sem veszed, mert mondjuk annyira nehéz, vagy annyi hosszú ideig tart a kemény rész, mondjuk egy síkon, egy szélezésnél, és akár 20-30 percet eltölthetsz nyeleg óron, amikor gyakorlatilag az ülő gumóid, prosztata, stb., az mind ott van elől ezen a kis vékony részen, na akkor úgy be tud fájdulni például a prosztata környéke, hogy tényleg nem bírsz utána vécézni mondjuk ilyen másnap délig.
Amatőröket, laikusokat és turázókat milyen fájdalom gyötörheti még meg?
Hát vannak ugye ez egyébként mindenkire vonatkozhat, a tipikus hát, derék, nyak, kar, stb. Fájdalmak. Ezek általában visszavezethetők azért egyrészt edzetlenségre is, másrészt nem megfelelő bringa beállítása is. Tehát én a bringázással kapcsolatban mindig bárkinek felhívom a figyelmét, hogyha mielőtt nagyon rákattannál, tehát mondjuk heti 3-4-szer ilyen sportszerűen bringázol, azért csinálj valamilyen kiegészítő sportot. Tehát gondoskodj arról, hogy a törzsizomzatod az megfelelően karban legyen tartva, ne adj Isten fejlesztve, mert anélkül ez nem megy. Tehát hogyha nyilván vannak genetikai csodák, de hogyha egyoldalú terhelés éri, akkor előbb-utóbb ott ki fognak alakulni bajok, és onnantól kezdve, hogyha a törzsizomzat nem működik jól, akkor semmi nem működik, tehát akkor a lábad sem működik, meg messze nem tudsz olyan erőt leadni a combjaiddal, a farizmokkal, a vádlival, stb. Tehát a kerékpározás az a legtöbb mozgás szervünket igazából terheli, nem fejleszti. Meg hát bármilyen izomcsoportról beszélünk, mondjuk felsőtestről, ugye a kar, a nyak, a hát, ahogy ugye tartod magad a kormányon. És akkor itt átkanyarodhatunk a beállításokra is rögtön, mert ugye például a nyeleg helyzetétől függően, hogyha túlságosan előre billen az orra, akkor ugye rögtön elkezdesz előre csúszni, tehát minden pillanatban meg kell magadat tartani karból, és akkor van az, hogy elkezd fájni a tricepszed, karod, gyakorlatilag mint hogyha egy ilyen könnyű plankolást csinálnál egy órán keresztül. Hogyha meg ugye fölfele áll a nyeleg orra, akkor amikor előre hajolsz, akkor meg ugye jön a prostata fájdalom, tehát az se jó, meg akkor elszorítod itt gyakorlatilag az ülőgumok alatt a combjaidnak a felső része nem tud úgy működni, tehát nagyon fontos a megfelelő nyeleg beállítás is, ugye nem csak a magasság, hanem
csupa unalmas dolgot alájánlunk. Azért az uszodai úszás, az is egy nagyon unalmas dolog a bicajozáshoz képest, és az, hogy így azzal vacakolsz, hogy
hát így állítgatod. A falmászás az nem unalmas.
Az nem unalmas.
Meg szerintem egy edzőterem sem unalmas. Hát, kinek hogy?
Ez. Igen.
Lehet ismerkedni, lehet szép felsőtestet növeszteni a szép bringás lábainkhoz, és a többi, és a többi.
Menjünk át a felszerelésekre, alkatrészekre, kiegészítőkre. Azt gyűlölöm legjobban, amikor ha felni fékről van szó, elállítódik, és minden egyes fékezésnél, vagy akár csak esővel ilyen egy szörnyű dudálás és kürtölés hangot ad, de én néha úgy hagyom, mert városban meg így praktikus, hogy így valaki meghallja, hogy egy rendesebbet fékezek.
Hát pedig pont a tárcsafék állítódik, tehát az cicileg össze-vissza.
És felniféket
azt én beállítok neked úgy, meg a felnifékes bringáimon egy évekig hozzá se kell nyúlni. A tárcsafék az őrülsz, hogyha van egy-két hét, amikor semmilyen hangot nem hallat.
És ezt akartam emlegetni, hogy a tárcsafékes cicergés az a másik idegesítő, amikor ez kijön, és akkor azzal is elindul a küzdés, hogy akkor így kell-e csiszolni a tárcsán, vagy rosszul van beállítva.
Olyan hőfok dolgozik, amit egyszerűen semmi nem tud tolerálni. Tehát egy minimális, itt a tárcsaféknél ott 10 milliméterekről beszélünk, ami változása féktárcsa és a fékbetét között elég ahhoz, hogy akkor már cicelegjen. Na most ez, amikor több száz fokos hőség ott dolgozik, meg beég, meg ugye ráég a tárcsára, ezek simán megtörténnek. Egy felni féknél ott azért beszélünk ilyen milliméteres távolságról is, azt nagyon könnyű úgy beállítani. Ott ugye csak a fékbetétnek a kopása az, ami
megjön a hang,
egy létező jelenség, meg ugye nyilván ott is azért egy hosszú, mondjuk egy alpesi szerpentinen nyáron, amikor a karbonfelni felforrósodik, akkor azért ott is tudnak kialakulni csúnya dolgok, de maga az elállítódás az biztos, hogy inkább a tárcsafékre jellemző. Tehát, hogyha valaki, én azt mondom, hogy mondjuk Magyarországon biciklizik elsősorban, mondjuk országúti kerékpárral, ritkán szeretne mondjuk esőben biciklizni, akkor még mindig ez elszer jobban jár egy felni fékkel.
Városi kerékpározásról beszélünk, a eső hétköznapokról, mindenféle időjárásról.
Én akkor már lehet, hogy tehát nekem is azokon a bringáimon, ami egyébként a most leggyakrabban használt országútimon is tárcsafék van, úgyhogy bort iszok és vizet prédikálok, de van több felnifékes országút is, meg nagyon szerettem őket, de igazából azért használom országúton a tárcsafékest, mert a modern vászkialakításban ugye lehet 30 mm-es vagy annál ballonosabb gumit használni, és a régi felnifékes vázaknál ez a lehetőség nem adott. Tehát emiatt váltottunk többen tárcsafékre, de az biztos, hogyha ez nem lenne ekkora divat, meg ugye az alkatrész utánpótlás miatt, én még mindig a felnifékest használnám szívem szerint.
És kinevetnél mindenkit, aki
akinek cicereg a tárcsa, persze, hát mindenkinek cicereg.
Nekem most nem cicereg.
Jó, hát.
Majd fog egy két-három hónapból.
Igen.
És akkor majd örülünk neki. Te milyen más idegesítő alkatrészt mondaná, ami felbosszantott utoljára?
Hú, hát nekem ott van például a pedál, ami néha olyan nagy ellenállás fejt ki, hogy alig bírom így lenyomogatni.
Állandóan ezt csinálja az emelkedőn, nem?
Igen, mindig így, mint a visszarúgna. Az egy nagyon idegesítő alkatrész tud lenni. Hát amúgy most idegesítő alkatrész igazából nem jut eszembe.
Bénán tervezett platformpedálok, amint eső lesz, így elkezd rajta csúszkálni a sima cipőnek a talpa.
Igen.
Na, de te úgy látszik, azért nagyobb harmóniában vagy a bicajaiddal, mint én, mert nekem kevesebb. Nem nagyon tudsz panaszkodni felszerelésre, meg kerékpárra.
Hát jól választok bringát, és jól összerakom, meg karban tartom, meg szervizeltetem valamelyik bringámat, én kezelem valamelyiket, elviszem szervizbe, vagy hát problémától függ, de azért ennek meg kell adni a módját szerintem.
Maradt még időnk arra, hogy egy kicsit áttérjünk a más bicikliseknek az idegesítő szokásaira, akár a közlekedésben, akár máshol. Az egyik, amit én nem szeretek, az, amikor irányhelyes, tehát egy egyirányú kerékpáros nyom van felfestve. Egyik oldalon, másik oldalon van a másik, és valaki így felcseréli az irányokat. Erre van egy csodálatos amerikai bicajos író, a Eben Weiss, ő úgy nevezi ezt a Bike Snob NYC blognak az írója, ő ezt úgy hívja, hogy lazacozás, mert ugye a lazac az, amelyik így
ellavírozik.
És hát nem. Meg hogy leginkább így az áramlással, sodrással szembe megy, ő ezt így hívja, szerintem ez egyébként tök találó, és kb. Ugyanennyire is idegesítő.
Egyébként ez is ugye sokszor szoktad szóba hozni a kultúrát, és most az jut eszembe, amikor a Bicopreti ugye itt ült, és arról beszéltünk, hogy ezekben a zárt sávokban tud megjönni a kedve a bringázáshoz azoknak, akik biztonságban szeretnék érezni magukat. És hogyha ugye ezeket a sávokat eltelítik ezek az emberek, akkor onnantól hú, de jó lesz, mert onnantól látja mindenki, hogy ez jó, akkor ki lehet alakítani szembeforgalmat. Csak hát az a nagy gond, hogy ezek az emberek úgy néz ki, hogy ezekben az elválasztott bringasávokban nem kezdtek el tömegesen közlekedni mondjuk az elmúlt 2-3 években, viszont azok, akik kihasználják ezeket a sávokat arra, hogy na majd ő szembe jön, mert úgyis néha jön valaki vele szembe, aki egyébként helyesen közlekedik. Na most onnantól kezdve, hogy ezek szembe közlekednek, ugyanaz az egyszeri szerencsétlen, aki szeretne végül biztonságban kerékpározni, hát az aztán pláne nem fogott kerékpározni, mert jönnek szembe.
Minimum kb. Összezavarodik.
Igen, tehát minimum összezavarodik. Szóval ez egy nehezen feloldható helyzet, meg hát nem hiszem, hogy mi erre tudjuk a jó megoldást.
De ez a fekete leves műsor, úgyhogy most nem is kell megoldásokat mondani.
Hanem ez csak szar.
Mi az, ami még büntet?
Fú, figyelj, most korán sötétedik, jönnek szembe a fölfelé állított villogókkal, de egyébként ez még autóból is rohadt idegesítő.
De melyik a rosszabb, az, hogy fölfele van állítva, vagy az, hogyha villog?
A kettő együtt borzalmas.
Tragédia.
Az biztos.
Ne csinálja senki.
Ugye a legtöbb bringás lámpa az gyárilag úgy működik, hogy a villogó üzemmód az egy eleve erősebb villanás. Na most, és ráadásul van különbség a komolyabb bringás lámpák és a mondjuk így olcsó bringás lámpák között is, hogy egy komolyabb bringás lámpának ugye az optikája is olyan, hogy az alapvetően lefelé, tehát magad elé szólja a fényt, és van benne egy ugyanolyan tompítás, mint egy autó fényszórójánál, hogy ne kelljen neked, mint ugye az olcsóbb bringás lámpát, amit lefelé kell fordítani ahhoz, hogy lefelé szólja a fényt. És hát ugye nyilván nem mindenki a drága, komoly bringás lámpákat választja, hanem választ egy olcsó olyat, aminek nagy a fényereje. Na most az olcsó bringás lámpa, aminek nagy a fényereje, az így pont a veled szembe jövőre fogja vagy villogni, vagy egy az egybe sugározni az eléggé idegesítő fényt. És hát ez van. De megint, tehát nyilván nem mondhatjuk azt, meg nem javasolhatja senki egy adott környezetben, hogy hát figyelj, vegyél 42.900-ért.
De azt viszont nagyon határozottan tudjuk javasolni, hogy első lámpa az ne villogjon, az hát világítson. Az világítson.
Meg figyeljünk arra, hogy tényleg azért ezt sokkal egyszerűbben lehet szabályozni, mint egy más autóban, vagy gépjárműben, hogy ügyeljünk arra, hogy magunk elé fókuszáljuk a fényt. Igen. Tehát egy olyan távolságban, hogy az utat lássuk, ne a velünk szembe jövő szemébe világítsunk.
Az is könnyebb lesz így észrevenni.
Hát igen.
Utolsó büntet a kerékpáros társak részéről. Te hogyan viseled azt, amikor valaki mögötted jön, és szinte tök közel hozzád, kihasználva azt, hogy úgy azért könnyebb menni, és szinte stéherezik. De nem ismered őt, és egy vadidegen, és csak így mögött szegődött.
Engem ez nem zavar.
Nem félsz attól, hogy így egyszer csak átesik rajtad neked, mert egy ügyetlen lesz?
Nem. Általában mindig az esik el, aki hátulról jön neked. Tehát, hogyha van egy ilyen típusú korc, nyilván észreveszed, és akkor már hogyha egy icipicit is figyelsz, jó, ez kell gyakorlat is, akkor nagyon kicsi a valószínűsége, hogy a mögötted jövő hibájából te essél, akkor ő esik el. Ő meg essen el, tehát akkor. Egyébként ez egy olyan dolog, hogy régen erre, még amikor kevesebben bicikliztünk az országutakon, a minimum az volt, hogyha valakivel itt találkoztál, és az beállt, akkor egy szia, beállok mögé, tehát egy-két szót váltotok, és akkor már rögtön nem egy idegesítő szituáció.
Akkor a köszönést ezt legalább tudjuk javasolni újra.
Aha, meg amúgy is, tehát nyilván most egy városi, belvárosi környezetben nem, de egy túrázós környezetben, akár az országúton, akár a bringa úton, egy bringás útvonalon szembejövők köszönnek egymásnak, az mindig egy kedves dolog. Motorosok is köszönnek, meg hát nagyon sokan olyanok, akik ugyanolyan hobbinak élnek. Szerintem ez egy jó dolog.
Aki két keréken van, az köszönjön, egymásnak, meg a többi két kerekűnek.
Mi meg elköszönünk.
Mi meg elköszönünk. Ennyi fért a mai pedálba, és az a jó, hogy talán az összes mélypontot, ami így a biciklizéssel kapcsolatban előfordulhat, egy műsorban ilyen könnyen összetudtuk szedni, és föl tudtok sorolni. Ha tudtok még olyat, amit így nem szerettek a biciklizésben, azt csak ez alá a műsor alá lehet bekommentelni.
Igen, gyűjtsük össze, és hogyha összegyűlik egy 5-10 komment, akkor annak szentelünk egy másik adást, mondjuk jövőre egy...
A tényleg defektes műsort.
Igen, még defektesebb műsor.
Köszönjük a figyelmet, ez volt a Pedál, a Trend FM kerékpáros műsora és podcastja.
Takács Tamással.
És Dankó Bencével. Két hét múlva találkozunk újra.
És ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra, amit Pedál Podcast néven találtok meg. A Facebookon is hasonló néven keressétek az oldalunkat, a weben pedig pedál.co.hu néven találtok meg.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Pedál, a bringás műsor. Két hét múlva újra nyerekbe pattanunk itt a Trend FM-en. Keressék a Pedál Podcastot YouTube-on és Facebookon is. Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes.